A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Kamaré Club Podcast.
Hát látom szíveim! Mindenkinek kusszantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj!
Mostantól minden pénteken este 8 órától várlak benneteket kabaré jeleneteimmel, annak, akinek nem elég 5 perc.
Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjött-e már? Tessék kiszállni! Nem vas edény! Nem, tegye le!
Mert ezt a szértéket őrizzük nektek.
Mibe tartották a nyilat?
Tokja volt tisztelt, nem emlékszem.
Ezt az ofot értó kapta.
Nem.
Mibe tartották azt a rohadt nyilat, már mondja már.
Na, hát ez a...
Kopasz, tegez!
Cseszki, akkor se tudom, na!
Szeptember másodikától minden pénteken Kabaré Club Podcast a YouTube-on.
Egy 33-as telefon, üzenet rögzítője. Mit mondjak, anya? Mondjam tovább, anya. Balajtiék lakása. Jelenleg mi nem vagyunk itthon.
Anyád!
Ő sincs itthon.
A család centrikus. Itt a bátori család. Név szerint bátori Ede. Bátori Lajos, Bátori Wilhelmina, Bátori Zuárd, Bátori Edvárd, a kis Terike, Tétéke, Samuka Teknős Béka és Lóri Papagáj üzenetrögzítője. Itt vagy még?
Igen.
Pedig ezt a végét már senki se szokta kivárni.
A friss vállalkozó. This is the correct number of my good July to... Hú, az anya jó istenit, ezt nem... Take your message after the beep. And when do comes... Nem, ez a lecke volt. A meglepő, az üzenet rögzítő szabadságon van. Én a hűtőszekrény vagyok.
A játékvezető. Itt Púl Sándor üzenet rögzítője. A sípszó után cseréljen térfelet.
Rendőr. Ez itt az 1-682. 211-es telefon üzenet rögzítője. Hörcsögül a rendőrfőtörzsőrmester. Hívását vettem, a sípszó után kérem, hagyja meg nevit, címit, vél tartózkodási helyét, amint tehetem, letartóztatom.
A gondatlan. Nem vagyunk itthon, a szomszéd sincs itthon.
Biztos?
Biztos.
Akkor kirámoljuk a lakást.
Jó napot! Ez a zsírpárna csatafogyó kura szalon?
Igen, miben segíthetünk, asszonyom?
Hát, na mit gondol, hát hízni jöttem.
Hát, még befért az ajtó, de hízatással mi csak az egyik fogyókúra válfaj keretében foglalkozunk. De mennyire és milyen gyorsan akar lefogyni?
Hát, láttam egy csontvázat az ajtó mellett.
Oh! 5 perccel érkezett maga előtt.
Maguk aztán gyorsak, de azért annyira nem szeretnék lefogyni.
Félreérti, a csontváz nem ügyfél, cégér.
Igen, akkor miért nem kint lóg?
Mert a bőrborítás csak holnap ér ide. Szóval mennyire és milyen gyorsan szeretne fogyni?
Nagyon és nagyon.
Rendben. Express fogyásra legjobb az éles kamra.
Nem inkább éléskamra?
Nem.
nem?
Éles kamra. High-tech test Esztergom gépekkel faragunk le pillanatok alatt a vendégből. Vannak alak sablonjaink, Marilyn Monroe-sat, Sophia Loren-est, vagy kiszeltündéset akar.
Marilyn-est, igen. De nem fáj az az esztergálás?
Kicsit, deréktájon, amikor lehajolok, hogy összeszedjem a bőr meg hájcafrangokat.
Jaj, de nekem, hogy nekem nem fáj.
Ja, hát arra már nem mernék megesküdni.
Hát azt hiszem, mégsem kérem ezt az éles kamrát. Mennyi mérleg? Hm? Ráállhatok erre?
Hát hogy ne?
Jézusom! Ezen 127 kiló vagyok.
Hát akkor álljon át erre.
Jó. Úristen! Ha már 135. Jók ezek a mérlegek?
Jók. Ijesztésre. Direkt többet mutatásra vannak beállítva, hogy mindenki nagyon megijedjen az adatoktól. Az alkalmazottaink is ösztönzésből ilyen csontsoványak, hogy kövérebbnek érezze, és még jobban szégyellje magát a fogyni vágyó. Na, ez itt a kenyéren és vizenszalon, ez meg a melltartószertár.
Melltartószertár?
Igen, az egyik receptünk szerint a fogyáshoz elég melltartót hordani.
Csak?
Csak.
Hát én eddig is hordtam, mégis íztam.
Mert rosszul tette. Minél nehezebb melltartót kell, minél messzebbre hordani. Ha például azt az 50 kilós orosz betonmelltartót elhordja minden nap 20 kilométerre, akkor...
Nem, jó. Inkább más módszert kérek.
Jó. Szeret futni?
Jó, ezt utálok.
Nem baj, akkor is fog.
Hát biztos, hogy nem fogok.
Dehogy is nem. Honnan akar fogyni?
Hát innen a fenékből.
Jó, akkor farcangot kapja.
Kit?
Farcangot. Ezt a pitbullt kifejezetten fenékre idomítottuk. Szerencséje van, épp felszabadult a hármas aréna.
Jó napot kívánok! Ez itten a nyugdíjpláza.
Nem pláza! Nyugdíjintézet! Itt intézzük a nyugdíjügyeket! Mit tetszik parancsolni?
Bocsánat, nem vagyok süket.
Mi?
Mondom, nem vagyok süket.
De én igen! Mit tetszik parancsolni?
Szeretnék rokkant nyugdíjba menni.
Én is! De van még 3 éve! Magának mi a baja?
Depressziós vagyok.
Maga? Mitől depressziós?
Attól, hogy még nem vagyok rokkant nyugdíjas.
Mondja hangosabban, mert be kell írnom.
Mondom, attól, hogy még nem vagyok rokkant nyugdíjas.
Ne tessék itt kiabálni, itt munka folyik. Hány év munka viszonya van?
39.
Csak?
Mennyi legyen egy 57 éves embernek? Nem voltam gyerekmunkás Maláziában. Apámék nem kaptak útlevelet Malájföldre.
Járt egyetemre?
A marxistára.
Az nem számít.
Nekem mondja.
Azért nem számít bele a nyugdíjba, mert a marxista egyetem esti volt.
Mi köze magának ahhoz, hogy én nappal vagy este jártam a Foxy Maxira?
Csak a nappali tagozat számít.
Az esti nem. Ha én ezt tudom, akkor reggel jártam volna be. Bár akkor nem voltak még ott a tanárelvtársak.
Ha le akarja rokkantosítani magát, el kell menni egy orvosi bizottság elé.
Értem. És mennyi pénzt kell adni az orvosnak?
Ilyenről még csak ne is álmodjon, körülbelül annyit szoktak adni, mint egy szülésért.
Az manapság mennyibe kerül? Már elég régen szültem.
Kb. 60 000 forint!
60 000? Az egy havi rokkant nyugdíjam.
Figyeljen ide, nem akarom, hogy a másik asztalnál az ügyintéző kollega meghallja. Nem sok esélye van, hogy maga megkapja a rokkant nyugdíjat. A depresszió nem elég.
Nem?
Halkabban meghallják, hogy tanácsot adtam.
Mit csináljak, hogy megkapjam?
Ha tutira akar menni, van nekem egy unoka öcsém, az 20 000-ért leveri a veséjét.
Nagyon szépen köszönöm. Majd gondolkozom rajta. Mondja, maga nem is süket?
Persze, hogy nem. Tudja, én is nyugdíj előtt vagyok, és akkor nem kaptam volna meg az állást. Ide ugyanis csak süketeket vesznek fel.
Kínai piacon.
Szia, engem hívni Ping-Pong. Mit te akarsz? Enni vagy vásárolni? Mind a kettő? Akkor nem fogd oszni áru, mert nálam van az adogatás joga. Te csak tartani halószatyor, én majd dobálni bele minden. Ott ez mellé ment, nem baj, le van szerva. Ups, ez meg hálót ért. No, most jön egy lecapász, puf, a légynek annyi. Meg a szemüvegednek is. Nem baj, én adni neked eredeti amerikai divat szemüveg. 4-0 ide. Vagyis te adni nekem szemüvegért egy 10 000-est, amin lenni 4-0 ide.
Lakógyűlésen.
Tisztelt lakótársak, van valakinek kérdése?
Igen, igen. Hányan látták a házból Balogh néni felemás korlát gyakorlatát?
Amiét?
Hát azt, ahogy Balogh néni tegnap reggel átfordult a lépcsőházi korláton, amit a felújításnál felemásra csináltak meg. Nagyon szépre sikerült, már mint az átfordulás, még csavar is volt benne.
A gyakorlatban?
Nem, a korlátban. De kiesett, azért lett felemás. Ráadásul a végén Balogh néni gyönyörűen beleállt a földszinti szőnyegbe is. Igaz, hogy fejjel, de stabilan. Szerintem szavazzuk meg, hogy 4 év múlva Balogh néni is kerüljön be a keretbe. Most Balogh néni...
Köszönöm, de már bekerültem.
Olimpiai keretbe?
Nem, egy járó keretbe.
Kocsmában.
Sanyi, ha jól látom, megint bunyó lesz.
És kik fognak verekedni?
Hát, kék sorokban a Szabó, Stampó, Béla, piros sorokban Molnár, Törkő, Károly.
Hurrá! Mondd már, mi történik, mert én minden duplán látok.
Egyelőre csak tapogatóznak. Kóstolgatják egymás piáját. Most a Béla bemutat egy talajgyakorlatot a sárga földön. Hú, ecsém, micsoda gyomorforgás.
És a karcsi?
Neki a lábmunka az erőssége. Előbb körbe tántorogja a Bélát, aztán lefejeli.
A Bélát?
Nem, a kocsmapultot. Ha jól látom, a karcsi most bevitt egy találatot.
Honnan tudod?
Világít a fején a találatjelző.
Olyanja is van.
Jaj, nem, csak valaki elnyomott egy csikket a svájci sapkáján.
Na, és most?
Most mind a ketten kifeküdtek. Már számol is rájuk a pultos nő.
Még kiütötték egymást?
Nem egymást, magukat.
Szupermarketben.
Kedves nézőink, itt áll mellettem Váradi Pista bácsi, aki mindössze 5 perc, 23 másodperc alatt végzett a bevásárlással. Ez új országos csúcs. Pista bácsi mondja, hogy tudott ilyen gyorsan végezni?
Megtudtam, hogy ma lesz akciós csirkefarhát.
És minek köszönheti ezt a remek részidőt?
Először is nagyon jól kaptam el a rajtot. Nem volt beszorulva a bevásárlókocsim, és a kerekes se húzott félre.
Most viszont nagyon szépen vette a kanyarokat. Nem félt, hogy elcsúszik a felmosáson?
Nem, mert direkt esőgumit tettem fel.
A bevásárló kocsira?
Nem, a botomra.
Állítólag volt egy kis gond a mérlegelésnél, nem felelt meg a súlycsoportjának?
Én igen, csak a csirke nem. Én ugyanis csak 1/2 kiló farhátat kértem, az eladó meg másfelet akart rám sózni. Mondtam is neki, hogy nem vagyok én milliomos.
Nagyon szép volt az a hármas ugrás ott a konzerveknél. Hogy csinálta?
Sehogy. Az nem hármas ugrás volt, csak megszorult a trétprotézis. A tértropézisem. Tértprotézisem.
A térde is, meg a protézise is. No. Hihetetlen. Milyen hajrát vágott le az utolsó 20 méteren? Ilyen jól osztotta be az erejét?
Egy fenéket. Csak bemondták, hogy megnyitják a hármas kasszát.
Most elégedett ezzel a teljesítménnyel?
Igen, nagyon elégedett vagyok. Csak nagyon félek, hogy megbukom a doppingtesztet.
Miért? Csak nem használt valami tiltott szert?
Azt nem. Csak reggel véletlenül dupla adag vízhajtót vettem be.
Hálószobában.
Drágám, húzd bele! Én most fordultam a célegyenesbe.
Megpróbálom, szívem, de nem biztos, hogy utolérlek.
Ha mi van veled? Az utóbbi időben rengeteget romlott az álló képességed.
Igen, mert a munkahelyemen túl nagy rajtam a nyomás.
Hát ne rajtad legyen nagy, hanem rajtam. Egyébként meg ne hazudj. Tudom, hogy már hónapok óta a szomszéd asszonyhoz jársz edző táborozni. Ott bezeg csúcsformában vagy. Pedig én is vagyok olyan jó mellben, mint ő.
De háton nem.
Szóval beismered? Hát akkor vedd tudomásul, hogyha neked csak velem megy a lökés, akkor velem is menni fog a szakítás.
Na de szívem, mégis mit csináljak?
Amit a sportolók.
Ezt úgy érted?
Teljesíts jobban hazai pályán, mint idegenben.
Tisztelt falugyűlés! Csáti polgárok! Tudom, hogy most mindenki nagyon nehéz időszak elé néz, hiszen hamarosan készhez kapjuk a felemelt energiaszámlánkat.
Ha szabadjon egy szóra, polgári mesterkedő uram! Dr. Orszus Vendel Ákos, a csáti örmény kisebbségi alkormányzat főosztályának segédelnök helyettese.
Mondja, édes! Mióta örmény?
Amióta elolvastam egy Schiller könyvet, amúgy a címe, hogy Örményi szerelem.
Orsós úr, a legkisebb lánya is örmény?
Nem, ő mostan egy csecsen.
Miért?
Mert éppen szopik.
Tanárné, maga miért ebbe a ruhába jött?
Mert a farsangi bálon a Márton bácsi leöntötte a másikat. Csöpögtem a nedvességtől.
Hát nem is lehetett nedves.
Miért? Mivel öntötte le?
Száraz vermuttal.
Szóval a faluban már most valóságos számla őrület van.
Így igaz. A gyerekek az iskolában számháború helyett számla háborút játszanak. A fejükre kötik az energia számlát, és azt győz, aki előbb leolvassa a másik vízdíját.
Én nekem a nagyobbik, kisebbik, középső kisfiam, aki a kerességben az Orsós ad akta nevet kapta, azt kérem szintén vízióra leolvasó.
Az hol?
A Niagara vízesésén.
A számlák 54% a fűtés, 26% a közlekedés és 1% a villany.
Érdekes, pedig mindig azt mondják, hogy a villannyal takarékoskodjunk.
A villanyórával amúgy is csal mindenki. Múltkor a leolvasó a katónénit arra kérte, hogy mutassa meg a kezével, hogy hány kilovatot mutat az órája. Erre három helyet csak egyet mutatott.
Miért csak egyet?
Mert egy újos kesztyű volt rajta.
Sajnos sok a csaló a faluba.
Bizony, a Márton kirabolt az egyetlen telefonfülkénket.
Ez nem igaz, csak a saját pénzemet akartam visszavenni, amit elnyelt a készülék.
De hiszen több ezer érmét vitt magával.
Hát persze, mert nem ismertem föl az enyémet.
Az energiaárakkal párhuzamosan növekszik az energialopások száma. Kató néni például lekötött egy fázist a villanyoszlopról.
Elvágtam a vezetéket, azt rákötöttem az uramra.
Nem
gondoltam én majd főtranszformálja 308-ra, így tudok vele majd fejni.
Vagyis miből gondolta, hogy az ura feltranszformálja az áramot?
Hát abból, hogy minden kis dologból nagy ügyet szokott csinálni.
Az a baj, hogy itt már senki nem fizet senkinek.
Így igaz, édes. Az APE nem fizeti ki a villanyszámlát, a villanyszámlások nem fizetik ki az adót, a gázosok nem fizetik a TB-t, a TB-sek nem fizetik a gázt. Ezért aztán az APE kikapcsoltatta a villanyosok gázát, a villanyosok kikapcsoltatták az APE villanyát, a gázosok kikapcsoltatták a TB fűtését, a fűtésesek meg kikapcsoltatták a gázosok TB-jét.
Ezután a kicsi Odysseus idézet után hadd mondjam el, hogy mi korszúzók nagyon félünk a fűtésszámlátó, ezért befalasztam a lakásba az összes nyilást.
Ott melegább lett?
Nem, de azóta egy gyerek se született a családba. Egyébként még korszúzók áttértünk a padlófűtésre.
Hogyan?
Hát úgy, hogy főszedtük a padlót és azzal fűtöttünk. A tanárnő hogyan takarékoskodik a villanyja?
Sehogy, édes. Olyan sokat fogyasztok, hogy naponta átpörög az órám, így évek óta egy fillért sem fizetek.
Én is szerencsét vagyok ám, mert a villanyórámat csak az illámhelyre tudták főszerelni.
És mi az óra állása?
0-0.
Én csak esti újságolvasáskor takarékoskodom a villanyja.
Hát ez nagyon új információ. Újságot olvas? Na, az hogyan takarékoskodik?
Úgy, hogy a lapozásnál mindig lekapcsolom.
A faluban egyre többen áttértek a szélenergiára. Újra beindult a régi szélmalom. A patika is tele van szélhajtóval. A könyvesbolt pedig az üvöltő szelekkel.
A Márton bácsi vitorlát szeret a bicikliére is világkörüli útra indult.
Azt mit visz magával?
Távcsövet.
Miért, hová megy?
Távol keletre.
A tanárnő se tudja kifizetni a számláját, ott kimentek hozzá a foglalók.
Nem engedtem be őket.
Ha mi mit mondott a foglalóknak?
Az, hogy már foglalt vagyunk.
Most a fűtéssel tudnak a legtöbbet spórolni. A katonéni például rőzsegyűjtő tanfolyamot vezet.
Bizony, két heti bentlakásos. A hallgatók vizsgát tesznek gyűjtéselméletből, mágiarakásból, este pedig megnézzük a Rőzse Gyuri műsorát.
Én velem is történt egy roppant tanulságos eset.
Na.
Találkoztam a Kati mamával az erdőbe. A frász jött rám. Hát rá is köszöntem, agyon Isten öreg anyám. Erre ő azt mondja, szerencsét, hogy öreg anyámnak szólította. Ezért egyet kívánhatsz. Akkor mondom, jó napot kívánok.
Én tervszerűen gazdálkodom. Minden energiafogyasztást kiszámítok előre. Például kikalkuláltam, hogy az agronomus úr tegnap éjszaka a hálószobámban 1700 kilózsúl energiával, 89 kilópontos tömeggel, mindössze csak 2x hektopaszkált, utána a fal felé fordult, és 4000 megahertzen végig horkolta az éjszakát.
A további csalások elkerülése véget még az idén áttérünk a gázzseton rendszerre. Amíg a kártyám van egység, addig lehet főzni.
Múltkor kifogyott a gázkártyám, a zöld alsó tettem a helyébe. Már a zöld borsó leves lett belőle.
Hát én meg tök alsót tettem, az tök főzelék lett belőle.
Én meg viszont hamis kártyát raktam a gázzseton helyére.
Azt mi lett belőle? Hamis gulyás leves?
Hát nem annyira gázrobbanás, Kati mama.
Apropó, katonéni, maga miért jel hajnali 3:30-kor az orvosi rendelőbe?
Már azt mondták, a betegséget korán kell felismerni.
Hát én is elkaptam a papagájkort.
Mit szed rá, Márton bátyám? Gyógyszer?
Nem, lennmagot.
Azért az energiaárak növekedése ellenére a falu kulturális élete zavartalanul folyik. Sokan voltak a csáti filmszemlén. Megnézték a győztes Shakespeare drámát.
Ha szerintem azt a filmet fordítva fűzték be.
És miből gondolja?
Abból, hogy a végén mindenki életbe maradt.
Aztán itt volt a csáti újságíró bá.
Milyen újságíró bá? Hiszen csáton nincsenek is újságírók.
Akkor azért voltak olyan kevesen.
Én nekem a középső kisebbik nagylányom, a szintén újságíró. Úgy hiák itet, hogy Ursus kiskegyed. Ha még csak 16 éves, de most szül az USA-ban.
Miféle USA-ban?
Hát ez év márci USA-ban. Siszünet is volt az iskolában.
Hiszen nem is volt hó.
Igenis volt, ugyanis a falon kiukadt az egyik haboltó, és beterítette műhóval az egész zsibongót.
Voltam a városba sílécet venni, de nem kaptam.
És miért?
Mert mindegyik ilyen hosszú volt nekem, meg csak 43-as lábam van.
Ez mind nagyon szép, de ilyen energiárak mellett miből fogunk, mint oroszúzók megélni?
Na nyugalom, én már kitaláltam valamit.
Mi?
Na, ezentúl évente bejelentjük, hogy felépítünk egy korszerűtlen atomerőművet az osztrák határ közelében. Ettől a sógorok majd úgy megijednek, hogy minden évben pénzt adnak a korszerűsítésére. Így aztán játszva kifizetjük még a futballpálya fűtésszámláját is.
Igen.
Jó, hagyja.
Gratulálok, Elvirácska, és akkor nem marad más hátra, mint hogy elénekeljük közösen a Csáti páva és gabonakör energiainduloját.
Te a villanyóra csak pereg-pereg, így hát én is többet fizetek. Hát az öregém a villanyórát
megállítani. Reklám következik.
Érdekel a tévé, a rádió és az, hogy hogy jut el hozzád? Érdekelnek a rádióhullámok és annak terjedése? A rádióamatőrök? Akkor ez a csatorna érdekes lehet számodra. Iratkozz fel a Broadcast DX Hungary csatornára a YouTube-on. Mi a DX, és hogy írja ki a rádiókészülék, hogy mit hallgatsz? Elmondom a csatornán. Lájkolj, oszd meg! Link a leírásban.
Te, figyelj haver! Karácsonykor mi a terve? Gondoltál már arra, hogy kérjél valami kabarészámot azoknak, akit szeretsz? Nagymama, nagypapa biztos örülne neki, vagy annak, ahogy gondoltál rájuk. Régen látott ismerős, Amerikában van mi, nem jön haza. Akkor kérjél egy kabarészámot, hogy jól mulassunk együtt. Írjatok a kabarészatyorkukat@gmail.com-ra, és megpróbáljuk felkutatni az adott jelenetet. Jelige? Békés, boldog kabarét mindenkinek! Az adás december 24-én délután 4 óra után kezdjük, és bármikor visszahallgatható lesz podcast felületeinken és a YouTube-on. Tehát kabarészatyorkukat@gmail.com és a jelige békés, boldog kabarét mindenkinek!
Reklámot hallottak!
Furcsa álmom volt a minap. Tessenek csak meghallgatni. Elalvás előtt nézegettem és cirógattam a totószelvényemet, meg a lottószelvényemet, meg a tavaszi lottót, meg az üdítőkupak sorsjegyemet, meg a cipőbolti sorsjegyemet, meg az áruházi sorsjegyemet. Aztán valamennyit a párnám alá dugtam, s erre mit álmodok? Hogy egy kicsi, de lelkes közönség előtt előadást tartok a munkáról, mely az élet alapja, a jólét bázisa. Éppen azt magyarázgatom, hogy a munkanélküli jövedelem idegen a szocializmus eszméjétől. Amikor feláll egy ember a második sorban, és azt mondja, hogy az előadásomat, melyel különben teljes mértékben egyetért, most már hagyjam abba, mert éppen ma nyílt meg a fővárosi 21-ező intézet első fiókja a körúton, és többen szeretnék kipróbálni a szerencséjüket. Erre aztán én is oda siettem, és láttam, hogy érdekes új létesítménnyel bővült a főváros. Egy fényes nagyteremben 100 köztisztviselő ült 100 asztalka mellett. Mindegyik asztalkán egy pakli magyar kártya feküdt, és egy kötek 100 forintos. Már jó néhány rekeszben folyt a játék, és a kártyák csapkodásától visszhangzott a terem, melynek a falán egyébként színes plakátok hívták fel a közönség figyelmét a 21-ezés hasznos és szórakoztató voltára. Még egy lapot, ó ne ász, kurjantotta valaki az egyik rekeszben, és néhány másodperccel később jó nagy kötek bankóval már jött is ki a fülkéből, izzadó homlokát törülgetve. 27 ezer forintot nyertem, lihegte boldogan, és rakosgatta a pénzt gondosan egymásra. Csinos összeg viszonoztam, s mihez kezd vele vajon? A plakátokra mutatott. Takarékpénztárban tartom, lottószelvényt és totószelvényt veszek. Ami pedig marad, azzal holnap elmegyek snúrozni. Ekkor tudtam meg, hogy minden második napon lehet snúrozni az OTP megbízottjával. Kis alapon ugyan, de múltkor egy ceglédi népbolt vezető így is 90 ezer forintot nyert. Kitámolygok az utcára, hát jön velem szembe egy kollégám, bizonyos holicskó, savanyú arccal, lógó orral, kérdem, mi bántja. Mondja, hogy már csak egy lapja hiányzott a handrömihez, hát az állam nem behúzta a Jokert. Kérdem, hol römizett az állammal? Hát meséli, hogy éppen ma nyílt meg az OTP römi kirendeltsége a vérmezőn, egy új székházban, egyelőre csak 14 lapos römit lehet játszani, de jövő kedre elkészül a két szárnyépület, és akkor állítólag a 10 lapost is bevezetik. Már a tisztviselőket is felvették hozzá, képzeljem a sógora milyen mázlista, bejutott keverőnek, már le is tette az esküt. Na, mondom, ide figyeljen, holicskó, van még egy kis időm, van itt a zsebemben egy pakli francia kártya, mielőtt hazamegyek, játszhatnánk valamit itt a padon, ha kedve van. Na, mondja, jó, sménezzünk egy kicsit. Le is ültünk sménezni, de alig, hogy kiosztok és kezdünk játszani, hát megáll mellettünk egy rendőr, és azt mondja, hogy menjünk vele, mert tiltott szerencsejáték miatt le vagyunk tartóztatva. Mondom neki, hát a totó meg a lottó, mondja, erre az más, amit azon az állam keres, abból a közösségnek lesz haszna, mert az állam a hasznot befekteti, és például lakásokat épít belőle. Mondom, erre nekem is kell lakás, most elnyerem a holicskó pénzét, azon veszek lakást, mondja, erre ez így nem jó. Ha a holicskó pénzén akarok lakáshoz jutni, szóljak a holicskónak, hogy lottózzon. Na, mondom, ez is elég nagy bürokrácia, és azzal aztán fel is ébredtem.
Halló! Halló, kérem!
Mit hallózik ez, Buddy, nem telefonfülke? Na.
Beszalok. Maga magyar?
Én nem. Sprechen Sie Deutsch?
Maga Deutsch, Tamás.
Jó is néznénk ki. Én német vagyok.
Német Zsolt a külügyről.
Egy nagy frászt. Német állampolgár, érti? Ön magyar?
Ízig vérig magyar, büszke magyar ember.
És hogy került ide?
Ide? Hát már nagyon kellett, az kiszaladta.
Úgy értem, hogy hogy került ide Európába?
Hát, otthon nagyon nehezen ment, kénytelen voltam kijönni. De a szívem magyar földön van.
Nehéz lehet műszívvel élni.
Maguk németek folyton gúnyolódnak velünk. Meggyalázzák a magyarságunkat.
Én? Hát az egyik rokonom nekem is magyar, azért beszélem a nyelvet.
Nem hiszem, hogy ez a rokon magyar. Biztos valami idegen vallásuk. Én az ilyet messziről kiszagolom.
Igen, épp most jött be egy hindu a WC-be, látja? Európa színes.
Magyarország még színesebb. És higgy el, nincs szükségünk Európa kioktatására. És a pénzük sem kell.
Ehhez képest maga idekin dolgozik a náciknál.
Én nem mondtam senkire, hogy náci.
Maga nem is, csak a miniszterelnökük, az a kis legó katona.
Nincs joga! Nincs joga sértegetni a magyarok egyetlen miniszterelnökét. Ő húzott ki minket a pöcegödörből.
Hát azért maga mégiscsak itt ragadt.
Hát persze, mert nincs papírom.
Drága uram, akinek Európában nincs papírja, az nem sokra viszi.
De nekem WC papírom nincs.
Van, hogy elfogy, de legalább szép kultúrás loziban ülhet.
Igen, hamarosan nekünk is lesz. Tudja, oda az a végre állami monopólium lesz a WC-zés is. Mindenki pályázhat, akinek legalább 10 éves gyakorlata van a WC-zésben. Sok helyre ki lesz írva, hogy itt hamarosan nemzeti toalett nyílik.
Jaj, de jó, indul a budi mutyi.
S mondja csak, hogy ha valaki ilyetében összecsinálja magát, a szabálysértést követel?
Jó, élcelődjön csak. A magyar WC világhírű lesz.
Ha más már nem is.
Nem, mert itt vannak a WC-csészék. A miénk a legjobb minőség, az alföldi porcelán. Exportáljuk is.
Alföldi? Már mind kicserélték.
Na és mi van helyettük?
Vidnyánszki.
Amióta itt vagyok, azóta érzem, hogy jobban teljesítünk.
Hát igen. Igen, azért jön a slozira az ember.
Ja, már meg se hallom a gyűlöletbeszédét. Magyarországon csökkent a rezsi, növekedett a nyugdíjak reálértéke, mindenki boldog, és érzi, hogy összetartozik a nemzet.
Akkor maga miért nem megy végre haza?
Már még nem végeztem.
Mondja csak, mit dolgozik maga itt az Unióban?
Van egy kis kifőzdém itt a sarkon.
Ja, tudom, onnan szaladtam ide. Mondja, evett már abból, amit kotyvaszt?
Á, mit gondol? Én mitől ülök itt?
Na látja, idekint el tudja adni azt, amit oda haza nem tudott. Az Unió mindig segít a polgárain.
Nekünk nem kell az EU-tól semmiféle segítség. Mi mindent meg tudunk oldani magunktól.
És ha nagy szarban vannak?
Na, az EU előbb lesz benne, és sokkal mélyebben. Na, én végeztem, mennék is. De jó ember, nem tudná egy kis papírt adni?
Most mondta, hogy maguknak nem kell semmi tőlünk.
Jó, hát nem úgy értettem.
Tudom én, barátom, tudom, de én akkor sem adok magának papírt.
Na jó, most akkor én most mit csináljam?
Telefonáljon haza. Ha olyan nagy az összetartás, a Viktoruk csak kiszalad magához egy tekercsel.
Köszönöm szépen. Tényleg nem nagyon történt velem semmi tavaly. Hát mondjuk gyereket várok. Ha az Isten is úgy akarja, akkor január végén születik egy gyerek, aki az enyém lesz. Ezt meg szokták tapsolni, de hát ez... Hát hiába ez már 2013, egyre szarabb minden, mindegy. Állítólag fiú lesz. De ez egyértelmű, mert hát fiút akartam. Illetve hát egy barátom mondta még, hogy sas nem csinál verebet, és neki is 4 darab fia van. Meglepő még, hogy van anyja is. Még meglepőbb, hogy a menyasszonyom az. Ráadásul szentesi. Hát egy kis humort még próbáltam csepegtetni a vérvonalba. Az érdekesség, hogy én ezt már bejelentettem egyébként Szentesen az egyik fellépésemen, mert ott szélsebesen terjednek a pletykák. Tehát azt, hogy én eljegyeztem a lányt, azt előbb tudta a kőhalmi édesanyja, mint én. Ami igen meglepő volt, meg kell, hogy mondjam. Hát nagyon rákészültem a gyerekre, mondjuk szakmai irodalmat nem nagyon olvastam, csak úgy ösztönből várom, tehát tudom, hogy állítólag kisebb lesz, mint én, ami nagyon meglepett. Körülbelül úgy ekkora. Rádióhallgatóknak mutatom még egyszer, mert ők kevésbé látom. Ekkora. És hát... Állítólag nagyon szerethető lesz, bár az elején rengeteg pénzt fog elvinni, és nagyon sokat eszik, de szerethető lesz. Egészen addig, amíg pattanásos nem kezd lenni, és akkor ilyen válaszutak elé áll, ahol nagyon kell rá vigyázni, mert lehet, hogy emós lesz, vagy az is lehet, hogy meleg, esetleg politikus. De mindegy, én ezt tolerálni fogom, mert hát én leszek az édesapja, csak nehogy túl toreláljam, és a végén egy meleg, emós politikus lesz. Erre mindenképpen vigyázni kell. Egyébként most nagyon rendesen viselkedik, azon kívül, hogy az anyját puffasztja, nást nem nagyon csinál. tényleg társaságban egy szavát nem hallani, rendkívül kedves gyerek. Illetve mikor megszületik, állítólag úgy fog kinézni, meg láttam is ilyen képeket, mint aki gyúr. És tényleg ettől mondjuk egy kicsit megijedtem, mert tényleg ilyen gyúrósnak néznek ki a kicsik, és azért a gyúrása szorítja ki az agyat. Tapasztalatból mondom egyébként, mert elmentem egy gyúróterembe, és az elején még normálisan kommunikálsz, tehát odamész valakihez, bemutatkozol, szia, Dani vagyok, megnézhetném azt a súlyt, aha, megmutatnád, hogy működik az a gép, jó, köszönöm szépen, megemelsz 3 darab súlyt, és annyira elfáradsz, hogy ugyanez a beszélgetés így hallatszik. Tehát érezhetően szorítja ki az erő az agyat, de nem szeretném a bunkókat sértegetni, mert én magam is bunkó vagyok, és a véletlen még magamra veszem. Nagyon nehezen végeztem el az érettségit, és igen rossz eredményekkel, úgyhogy el kellett gondolkodjak, hogy melyik felsőbb intézménybe jutok be. Kerestem, hogy hol nem kell semmi tudás. Meg is találtam, balettintézet. Azt mondták, oda nem kell semmi, csak legyél nagyon hajlékony, és legyen jó a ritmus érzéked. Na hát én hajlékony az vagyok, nem tudom ki mennyire látta azt a tévéműsort, ahol már ezt egyszer bemutattam, de azért most bemutatnám még egyszer. Borzasztó hajlékonyak az ujjaim, gyerekkoromtól kezdve. Rádióhallgatóknak mesélem, hogy Mogács most visszatörte a középső ujját, a nézők elszörnyedve nézik. Na, most ez azért fontos, mert hát ez alapján ugye én bármit össze tudok hajlítani, ha már a kezem ennyire hajlékony. Érdemes kipróbálni egyébként, hogyha felszáll az ember egy tömegközlekedési eszközre, így visszahajtott kézzel, kapaszkodót keresve. 80 adják át egyből a helyen. De a gyerekekhez is, ha oda akarsz menni, akkor el lehet őket űzni azzal, hogy na, mi van, kis krampó. Megvakarod a fejét, de hát borzasztóan hajlékony az ujjam, úgyhogy úgy gondoltam, hogy meg vagyok mentve, balettintézet, ez kell nekem. El is mentem, rettentő izgalom volt a váróban, mindenki hajlongott jobbra-balra, hajlították egymást, saját magukat, össze-vissza nyújtottak, és én leültem valaki mellé, hátrahajtottam az ujjamat, és azt mondtam, hogy ez csak a kezem, gyerek. Öt percig én voltam a kemény, de aztán beszólítottak. Ott egy nagyon kedves néni várt, körülbelül 3 kiló volt. Ebből 2 kiló a haja. És már látszott rajta, hogy nagyon hajlékony, mert úgy nézett ki, mint aki, ha nem figyel oda, lemegy spárgába véletlenül. Az a típus, aki teljesen mindegy, hogy a kezével kapaszkodik a villamoson, vagy a lábával, mert ugyanaz az energia, csak a lábán zavarja a cipő. Illetve hát még a lábtyűt tudom javasolni nekik, az egy rettentő gusztustalan kis zokni, nem tudom ki az, aki ezt ismeri, mindegy, lábtyű a neve. A balettosoknak egyébként is furcsa dolgaik vannak, mint a szuszpenzor. Én gyermekkoromban nézegettem a balettos férfiakat, és azon gondolkoztam, hogy hű, nem tudom, felnők, mennyire fog az zavarni. Aztán felnőttem, és most nem zavar. A lényeg, hogy bementem a terembe, ott várt ez a néni, aki nem ment le spárgába, viszont elkezdett tapsolni. Ó, hát mondom, ez csodálatos, meghajoltam, köszönöm, de ne ígyunk előre a medve bőrére. Ő azt mondta, hogy ez ritmus gyakorlat, úgyhogy csináljam utána. 4-5-ször megmutatta, különböző verziókban tapsolgatott, meghallgattam, mondtam, hogy nagyon jó, majd kiértesítjük. Szerintem remekül csinálja. Nem vett annyira poént, hanem azt mondta, hogy akkor fogja meg a bokámat. Ó, mondom, itt jövök én. Ez az én helyem tulajdonképp. Hát semmi nem kell, tehát nem kell verseket tanulni, ugye, mint a színművész. Megfogom a bokámat, kész. Elindult a művelet, de félúton megállt. sokkot kaptam, tehát tényleg az, hogy a balettintézet felvételén derül ki, hogy annyira se vagyok hajlékony, hogy megfogjam a bokámat. Ez egy végzetes hibának tűnt, tehát körülbelül ahhoz hasonlíthatnám, mint mikor az antilop oda megy az oroszlánhoz, hogy hello, figyelj, nincs egy tüzed. Halálos ítélet. És hát sokkot kaptam, elkezdtem, mint a fuldokló úszni a bokám felé. Hát, ha valahogy meg lesz, úsztam, de sehogy sem. Hirtelen megszólalt az öregasszony. Segítsek. Ó, mondom, csodálatos, tényleg az én helyem. Persze, tessék segíteni, nem elég, hogy nem tudok semmit, még segítenek is. Pillekönnyű kezeit ráhelyezte a gerincemre, majd egy 50 tonnás nyomást gyakorolt rám. Nem tudom leírni azt a fájdalmat, tehát azt éreztem, hogy a talpamon húzódik a bőr, érte? Tehát... És persze be is görcsölt a hátam. Úgy maradtam. A sok hajlongatós legnagyobb örömére. Na most ebben a pozícióban, ami egy hajlott hát, nem nagyon lehet mit csinálni, az az igazság. Tehát ideig azon gondolkodtam, hogy talán balettesnek jó leszek, most meg azon, hogy mire vagyok jó ezek után már egyáltalán. Ezen gondolkodtam, miközben kifelé ballaktam, még kérdezték, hogy becsípődöttem, mondtam, nem, csak nézem a parkettát, hogy milyen jól lerakták. Végezetül pedig egy-két bölcsességet szeretnék önöknek átadni így a következő évre. Egy erdélyi bácsinak a mondásával küldöm önöket át a következő évbe. Ő a parlament nevezetű székely kocsmába bement, ahol egyébként egy kerek asztal van, ott üldögél mindenki, és elején őrültnek tűnt, de aztán szerintem elég világosan elmondta, mi a helyzet. Nagyjából próbálom szó szerint érezni. Bejött. Na, hát itt mindenki pattogtat. Mindenki pattogtat. Én pattogtatok, én is persze, de a Kovács Laciék is pattogtatnak, pattogtatnak a Béláék, és a Marika néni, hú, az anyja úristen, de ő aztán tényleg pattogtat, Ferkóék is pattogtatnak, mindenki pattogtat, maga is pattogtat, gondolom, de ha jó Isten pattogtat, ott pattogtatva van. Köszönöm szépen a figyelmet.
Hangalbum Rékai Gáborral.
Mostanában jóformán minden a karácsonyról, és most már lassan az új évről szól. Mi se lógunk ki a sorból, igaz, archív felvételekről pendítünk meg ünnepi húrokat a világ távoli tájainak ünnepeiről és érzelmeink néhány hullámáról. Volt idő, a nem is annyira archív, tehát réges-régi felvételek ideje, amikor az újságírók sokat utaztak, meghosszabbított füleinkként itt a rádióban rögzítették külföldi karácsonyainkat például. Íme egy csokor beszámoló Kulcsár Istvántól, Keleti Miklóstól, Boldizsár Ivántól és Pészabó Józseftől.
Oroszországban ma ünneplik, már aki ünnepli a karácsony második napját. Azért hangsúlyozom, hogy Oroszországban, mert más szovjet köztársaságokban, például Litvániában, Észtországban vagy Ukrajna nyugati végein, ahol római katolikusok és protestánsok élnek, ugyanakkor tartják a karácsonyt, mint nálunk. Az orosz időszámítás azonban, lévén, hogy a görög-keleti egyház haragban volt Rómával, nem vette át a 16. században Gergely pápa naptárreformját. Így aztán az idők folyamán csak nem két héttel maradt el a nyugat-európai naptártól. 1918-ban a szovjet állam áttért az Európában és Amerikában használatos időszámításra, de nem így az ortodox egyház. Ezért van az, hogy a pópák karácsony, húsvét és minden más egyházi ünnep tiszteletére 13 nappal később gyűjtik össze híveiket, mint külföldi kollégáik. A karácsony valaha nagy ünnep volt Oroszországban. A 10 napos böjt után kacsát, malacot sütöttek a módosabbak, sílevest főztek a szegényebb családok, és mindenütt az asztalra került a húsos és a káposztás pirog. Faluhelyen a gyerekek a betlehemi csillagot jelképező papírcsillaggal, a legények és az eladósorban lévő leányok énekszóval járták reggeltől fogva a portákat, ezért pénz ütötte a markukat. Észak-Oroszországban szokás volt karácsony napjára hóvárat építeni, ennek bevételében szorgoskodott két-két szomszédos falu apraja nagyja. Ezek a szokások azonban már szinte teljesen kimentek a divatból Oroszországban. Most sincs híja azonban télidején a vígságnak a Szovjetunióban. Jóformán minden család állít és díszít fenyőfát. És nem csak a családok. Moszkvában például a Nagyszínház és a Nacionál szálló előtt, meg más forgalmas tereken, még ma délelőtt is ott láttam a jó 3 emelet magas, csillogó díszekkel teleaggatott újévi fenyőt. A Jolka, ez a tülebelű fa orosz neve, ott díszeleg a 2 legnevesebb hangversenyterem, a Kreml kongresszusi palotája és a szakszervezetek háza homlokzatán is, de ott már inkább plakátképpen. Azt hirdeti, hogy most, a jövő keddig tartó téli iskolai szünet napjaiban itt rendezik a gyerekeknek a Jolka előadásokat, amelyeken nem csak neves művészek vesznek részt, hanem Gyedmoróz, a nagyszakállú télapó és csinos fiatal segítője, Nyegúrocska, Hópelyhecske is ellátogat oda. A nagy moszkvai parkokban meg a népgazdasági kiállítás területén a felnőtteket várja téli újévi szórakozás. A lovak nyakában csilingelnek a csengők, télsebesen siklik a fehér havon a nevezetes orosz szán a trojka. És mert az orosz tél hideg, a trojkák utasai a bundán kívül más módon is védekeznek a fagy ellen, belső fűtéssel, azaz vodkával. És hogy az utóbbi csúszék, előbb kaviáros palacsintával ágyaznak meg neki. Ez mind hozzátartozik az orosz télhez, amelynek egyébként a szovjet főváros külföldi vendégei között is nagy sikere van. Ezt tanúsíthatják azok a magyar turisták is, akik az IBUSZ vezérletével kifejezetten új évre látogattak Moszkvába. A jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A francia karácsony hasonlít is a magyarra, meg különbözik is tőle. Az ünnep előtti előkészületekben inkább a hasonlósága jellemző. Párizs híres nagyáruházait, a Samaritant, a Printemps-t és a Lafayette-t hetek óta szinte már megközelíteni sem lehet. A legnagyobb tömeg természetesen a játékosztályon van. Hogy mik a slágercikkek? Az 1000 frankos japán elektronikus játékokat úgy viszik, mint a cukrot, mondja a Lafayette áruház igazgatója, de hát ez világjelenség, legalábbis nyugati világi jelenség. A híres rajzfilmhősök, a Tortue Ninja-k nem csak Amerikát és Japánt, hanem természetesen Franciaországot is elárasztották, és ellenállhatatlanul apasztják a legszigorúbb szülők pénztárcáját is. Visszaesett viszont a korábbi években rekord népszerűségű beszélő, járó, sőt gomnyomásra még pisilni is tudó babák forgalma. Ugyanakkor nem várt sikert ért el a most piacra dobott Kismama baba, amely a felvilágosításnak hatékony, játékos, bár korántsem a legolcsóbb formája. A Francia Vásárlók Érdekvédelmi Szövetsége a fogyasztási ügyekben illetékes államtitkárság patronálásával igyekszik minimalizálni az ajándékvásárlási kiadásokat. Karácsony táján ugyanis nem nagyon szokás a leárazás, illetve az engedményesnek titulált áru is valójában drágább, mint évközben. Ezért minden nagy francia városban és régióban van telefonos vagy miniteles, tehát a telefonhoz kapcsolt teletex segítségével működő tanácsadó hálózat. A vásárló bemondja vagy beüti, hogy mit szeretne venni, és pillanatokon belül megtudja, hogy a közelében található boltok közül melyik adja legolcsóban a keresett játékot vagy ajándékot. A karácsony természetesen a gasztronómia nagy ünnepe is, és ebben a franciák bizony konzervatívak. Ragaszkodnak a stabil értékekhez. A libamáj, a füstölt lazac és a pezsgő még a legszerényebb nyövedelmű háztartásokban is az asztalra kerül ilyenkor. Franciaország a világ első számú libamáj termelő és fogyasztó országa, és a világrekord mennyiség 90%-a az évvégi ünnepek alatt fogy el. Az ünnep igazi hangulatát a pezsgő pukkanása adja meg. Ráadásul a francia szokások szerint a Szenteste nem olyan meghitt családi ünnep, mint nálunk, hanem ugyanolyan pezsgővel öntözött, zajos társasági esemény, mint a szilveszter. Nálunk becsuknak a vendéglők december 24-én, Franciaországban meg akkora forgalmat csinálnak, mint az előző negyed évben összesen. Oh, jingle bells, jingle bells, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Szálljunk le Dél-Amerikában.
Nagyszerű.
Jó. Szívesen mondanám azt, hogy Santiago-ban, ahol, ha nem is karácsonykor, de nem sokkal utána voltam, de ahhoz most olyan fájdalmas gondolattársítások járnak, hogy nem tudnék elég derűsen beszélni róla. De egy vidámabb helyre menjünk, mondjuk Rio de Janeiro-ba. Álvidám város az is. Ugye ott karácsonykor kánikula van, tehát egész Dél-Amerikában karácsonykor kánikula van, és az oda áttelepedett, akár politikai, akár másokból áttelepedett európaiaknak, főleg közép-európaiaknak szörnyű gondolat az, hogy egy karácsonykor strandra lehet, sőt kell menni, mert olyan meleg van. A fenyőfa pedig nincs. Ezért Rióban is, São Paulo-ban is, Buenos Airesben is, ahol jócskán van magyar, ott karácsonykor mű fenyőfákat, mű karácsonyfákat árulnak, és az alatt az itthonit idéző karácsonyi ünnepséget tartanak. Na most ehhez még hozzátennék valamit, ez Latinország. Latinországokban a fenyőfa helyett az utóbbi időkig csak a betlehemi jászol jelképezte gyermekek számára a karácsony, Franciaországban is a crèche, a jászol, és ezt pótolja, helyenként kiszorítja a karácsonyfa. Dél-Amerikában, legalábbis azokban az országokban, ahol jártam, ott megmaradt a jászol. Oh, jingle bells, jingle bells, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Kétszer is csalódnom kellett a távol-keleti karácsonyban. Először Dél-Indiában, ahová pedig nagy izgalommal készültem, mert a karácsonyi utazás azt jelentette, hogy az ott élő szíriai keresztények, tehát őskeresztények között tölthetem az ünnepeket. Láthattam is a gyermek Jézust a jászolban, Szent Tamás templomában. A kerolai keresztények őseit annak idején Szent Tamás térítette meg, de az ő körükben, és ez volt a csalódás, nem a karácsony az igazi nagy ünnep, hanem a húsvét. Így aztán emlékként csak azt őrzöm, hogy karácsony estén és néhány nappal később szilveszterkor is egy-egy óriási homárt fogyaszthattam az ünnepi vacsorára, rekkenő trópusi hőségben, a pálmafák árnyékában, a Kovalam Beach-en, India legdélibb csücskén, ahol az Arab-tenger és az Indiai óceán összeér egy ugrásnyira attól a sziklától, ahol azonban nem a gyermek Jézus, hanem az irgalmasság istennője lakozik, akinek a tibeti vallásban, a lámaizmusban van nagy szerepe. A másik karácsonyi csalódásom Dél-Korea fővárosában, Szöulban ért. Koreában ugyanis, bár jóval nagyobb a katolikus hívők lélekszáma, mint Japánban, igazi japán módra ünneplik a karácsonyt, amely, hogy is mondjam, elsősorban a kereskedők ünnepe. Nem csak a katolikusok, mindenki tudatában van az ünnepnek, hiszen a szöuli nagyáruházak, a Lotte és a többiek kirakatában, akár csak a tokiójakban óriási Mikulás köszönti a vevőket, már hetekkel karácsony előtt is. Hihetetlen a forgalom és a zsúfoltság, felekezeti hovátartozásra való tekintet nélkül mindenki ajándékot vásárol. Bensőséges családi jellege azonban inkább az új évnek van. Ekkor öltik magukra a koreaiak ősi viseletüket, a hambokot, ekkor illik meglátogatni a vidéki rokonokat, és ekkor főzik az ünnepi vacsorát, amelynek elmaradhatatlan része a tokuk, vagyis a rizslepényleves, aztán a kalbicsim, a párolt marhaborda, a szandzsok, a zöldséges sertéssült, és a szinszolló, amely különféle húsok és tengeri ételek, halak, rákok, és persze zöldségfél elég csodálatos keveréke. Amire pedig már akár karácsonykor készülni kell, a kudzsolpan, mert roppant munkaigényes inyentsége a koreai konyhának. Szerencsére a szöuli háziasszonyok már karácsonykor kezdhetnek sütni, főzni, mert hogy legalábbis december 25-e az ünnep első napja, a koreai köztársaságban is munkaszüneti nap, kivéve az üzleteket, áruházakat, mert azok a kereskedők ünnepén is nyitva tartanak. Igazi, ha bár megint trópusi karácsonyt a Fülöp-szigeteken ünnepelnek Ázsiában. A fenyőfák ugyan műanyagból és alumíniumból készülnek, de igazi az aranybarnára sült karácsonyi malac, és igazi a kis Jézus barlangja, amelyet bambuszból és papírmaséból építenek meg a kis filippínok az iskolákban, onnan viszik a templomokba. Van roráté, persze ropogó hó nélkül, az ünnep 9 nappal karácsony előtt kezdődik, és a 3 királyok napján fejeződik be, január 1. hetében. Nem csak a karácsonyfát díszítik fel a házakat is, de ezt már nem annyira Manilában, a fővárosban, inkább vidéken, ahol, ha lehet, még buzgóbban él a vallásos hit Ázsia egyetlen katolikus országának lakóiban.
Prémium. Prémium. Hangalbum.
Távoli tájak után a belső világról egy villanás. Mindannyiunknak vannak karácsonyi emlékeink, ilyen is, olyan is. És ezek a kitüntetett pillanatok megmaradnak. 1980-ból Palotai Boris írónő egy klasszikus gyerekkori karácsonyáról beszél, amikor még igen ifjú korában megértette, megérezte ünnep és ünnep különbözőségét.
10-12 éves lehettem, amikor egy spanyol nátám jó voltából egy tátrai fürdőhelyen töltöttem a karácsonyi ünnepeket. Hosszúra nőtt kislány voltam, csupa kéz, csupa láb, épp úgy nem tudtam mit kezdeni velük, mint az érzéseimmel. Azok is valahogy hosszúra nőtek, s mindig egymásba botlottak. Büszke voltam, hogy önállóan töltöm a karácsony estét olyan fürdőhelyen, amilyet mindeddig csak színes prospektusokban láttam fogorvosi várószobákban. S ugyanakkor szorongás fogott el. Mi keresni valón van annyi felnőtt között, kivel osszam meg az idegenben töltött karácsony este várakozás teljes izgalmát, mit érez az egész, ha egyedül kell elviselnem ezt a boldogságot. Odahaza édesanyámmal minden évben együtt választottuk ki a fenyőfát a piactéren, rendszerint féloldalas kis fát vettünk, mert az olcsó volt, s úgy állítottuk fel, hogy a rövidre sikerült ágak fal felé forduljanak. Itt azonban csupa súdár fenyő meredezett ég felé, és szinte hihetetlennek tűntek azok a csámpás, féloldalas kis fák, meg aranydióval leplezve sutaságukat hirdetik a szeretet ünnepét. Honnan kerülnek ezek a piacra? Itt minden finom volt és előkelő, a 4 fogásos ebédekhez, erkélyes szobákhoz hozzátartozott, hogy a fák is jó tartásúak legyenek, délcegek, s az ellátottak biztonságával vegyék körül a villasorokat. Karácsony délutánján édesanyám helyett kapcsos emlékkönyv érkezett a címemre, és meleg harisnya. Ez is olyan szokatlan volt, olyan felnőttes, hogy nem a karácsonyfalat találtam meg az ajándékaimat, hanem postás kézbesítette, és borravaló reményében kisasszonnak szólított. Hónom alatt szorongatva a csomagot vonultam le az étterembe, ahol menyezetig érő karácsonyfa állott, káprázatos csillaggal a tetején, apró színes villanykörtékkel az ágakon, és annyi ezüst szállal, angyalhajjal, villogó díszel megrakva, hogy önkéntelenül meghajtottam magam, s valami köszönésfélét dünnyögtem. Tetszik? Kérdezte kövér néni, aki aranyhímzéses zöld bársony ruhájában olyan volt, mint az emlékkönyvem. Nem tudom, rebegtem. Az én képzeletemben egészen másféle karácsonyfák éltek. Előző évből eltett díszekkel, magunk aranyozta dióval, mert itt-ott leperget az aranyozás, bizalmasan hunyorgó gyertyácskákkal, gyufas katujákból készített házikókkal, amiket staniolpapírból ragasztottunk be. Mindez hozzánk tartozott, az álmunk szőtt köréje fényt, és úgy tekintettük, mint a közeli rokonságban lennénk egymással. Ez az óriási karácsonyfa a maga méltóság teljes pompázó szépségében tiszteletet parancsolt, s ahelyett, hogy hozzászaladtam volna, illő távolságból pislogtam felé. Vacsorára halat kaptunk, pulykasültet és mézes mákos bobajkát. Ez némiképp feloldotta a fával szemben elfogódottságomat olyannyira, hogy egész a közelébe merészkedtem, s immár abban az oldódó hangulatban, mert a mákos bobajka sugalmazott, kérdezte meg a kövér nénit: szabad levenni egy szalon cukrot? Mit képzel, szólt rám a néni szinte döbbenten. Csak egy szemet dadogtam, csak beviszem a szobámba, ki se bontom. Valóban nem akartam megenni, csupán arra vágytam, hogy az az egy szem caloncukor emlékeztessen az otthoni karácsony estékre. Az asztalomon befőttes üvegben fenyőgaj hálott, arra akartam akasztani a szaloncukrot, s az ajára rakni a harisnyát, meg az emlékkönyvet, amely így a tányérom mellett nem is volt igazi ajándék. Egy ilyen nagy lány, hogy nem tudja megállni, a kövér néni rosszalólag csóválta a fejét. Elteszem magamnak, mondtam, és már nyúltam is érte, de a néni szigorú tekintete félúton megállított. Hát van neked szíved? Kérdezte szemrehányóan, és tömzsi ujjával a blúzára bökött, de a bársony is az aranyhívzesek között nem találta a szívét. Oh, jingle bells, jingle bells, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
A számtalan karácsonyi dalfeldolgozás egyikét választottuk néhány perc zenei mottójaként Diana Krall előadásában. Remélem, még nem unták meg ezt a zenei hangulatot, bár már úgyis lassan a szilveszterre hangolunk. Az idő múlik. Rékai Gábort hallották.
Ez a Kamaré Club Podcast.
Hát látom, szíveim! Mindenkinek kusztantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj!
Mostantól minden pénteken este 8 órától várlak benneteket kabaré jeleneteimmel, annak, akinek nem elég 5 perc.
Jó napot kívánok! Érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjött-e már? Tessék kiszállni! Nem vas edény! Nem, tegye le!
Mert ezt a szértéket őrizzük nektek.
Mibe tartották a nyilat?
Tokja volt tisztelten, nem emlékszem.
Ezt az ofot értó kapta.
Nem.
Mibe tartották azt a rohadt nyilat, már mondja már.
Na, hát ez a...
Kopasz, tegez!
Cseszki, akkor se tudom, na!
Szeptember másodikától minden pénteken Kabaré Club Podcast a YouTube-on.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.